Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a Zsoltáros szavaival, a 111. Zsoltárból. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. Örvendj egész föld az Istennek. Elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 298. dicséretünk első és második verseit. 298. dicséret első verse így kezdődik: Jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét. Úgy, amint a Bibliaolvasó kalóz alapján a mai napra kijelölt ige szakaszból szól hozzánk, Máté evangéliuma 11. részének 20. és következő verseiből a fejezet végéig. A Máté írása szerinti szent evangélium 11. részének 20. és következő verseiből a 30. versig így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Atyánk, örökké való szent Istenünk, mi is szeretnénk bekapcsolódni abba a magasztalásba, ahogyan felmagasztalta drága nevedet egyetlen fiad. Nem lehet nekünk olyan bensőséges, csodálatos, meghitt, rendíthetetlen és tiszta kapcsolatunk veled, mint ahogyan ő megszólított téged, ahogyan ő ismer téged, ahogyan ő tartozik hozzád. Mégis olyan kiváltság és ígéret, hogy éppen rajta keresztül mehetünk királyi széked elé, hogy éppen vére hullása következtében tekintesz úgy rejánk, mint akik az ő vérében megtisztultak, mint hogyha Istenem, te bennünk is őt látnád. Olyan megrendítő dolog az, hogy az ő vérének ilyen ereje van. Áldott légy, hogy földre küldted, hogy elengedted őt ide mi közénk, hogy hordozza a világ bűnét, a miénket is. Áldott légy, hogy elvégezhette szolgálatát, és bármi módon közelített felé a sátán, ő visszaverte támadásait, és nem állt el a megváltásnak az útjáról. Dicsőítünk téged, drága megváltónk, hogy barátunkká lettél. hogy az a te hívásod csodálatos tartalma, hogy aki te hozzád jön, azt semmiképpen ki nem veted. Add a te szent lelked világosságát, erejét és hatalmát, hogy ez a néhány perc is a veled való találkozásnak boldog öröme legyen, hogy mi tudjunk hozzád tartozni, mind testestől, mind lelkestől, mind életünkben, mind halálunkban. Olyan jó, hogy előre tekinthetünk országod eljövetelére, és dicsőítünk és magasztalunk azért, hogy előre mentél helyet készíteni, hogy ott a menny birodalmában te veled és egymással találkozhassunk. Légy itt most közöttünk, és predikáltass szent igédet, felséges Isten. Amen. Ige hallgatásra készülve énekeljük a 201. dicséretünk második versét. Azok az igei részek, melyek megszólítanak a mai délelőttön bennünket, írva vannak a már felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliuma 11. részének 22., 24., 25. és 29. verseiben, a versek első felében. Így halljuk ezeket a gondolatokat a 22. vers első feléből. Sőt, mondom nektek. A 24. vers első feléből, sőt, mondom nektek. A 25. versből, megszólalt Jézus, és ezt mondta. A 29. vers első feléből, vegyétek magatokra az én igámat. Eddig Isten ígéje. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Bizonyosan erről az ige szakaszról sok predikációt hallottatok már ebben a szép templomban. Különösen is arról az ige versről jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Úgy szoktunk ezzel lenni mindannyian, mi lelkipásztorok és ige hallgatók is, hogy észrevesszük a legdrágább kincset, meglátjuk az igazi gyöngyszemet, és kiválasztjuk az ige szakaszból, ami nekünk nagyon kell, ami nagyon fontos. Tényleg igaz, hogy ennek a fejezeti résznek a leglényege, legfontosabb üzenete, legdrágább ajándéka, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Most mégis egy másik oldalról szeretném Isten igéjét hozni közétek. Ennek az ige hirdetésnek a címe az Jézus szavai. Nagyon nagy érték, amikor az Úr Jézus szól hozzánk. Én is most azért jöttem ide ti közétek, hogy a ti beteg lelki pásztorotok helyett az Úr Jézus szavait mondjam el ti nektek, hogy semmiképpen ne történhessen meg, hogy ezen a délelőttön, ebben a templomban ne hangozzanak el az Úr Jézus szavai. Szabó telepen is a feleségem az Úr Jézus szavait hirdeti. És hogyha átmelegíti, felfrissíti a mi életünket az Úr Jézusnak a drága beszéde, akkor az elég nekünk. Szeretném ezt úgy nagyon megerősíteni, aláhúzni, hogy nem másért vagyunk mi ige hirdetők, és nem más okból kell, hogy eljöjjetek ti is, ige hallgatók az Úr templomába, mint az Úr Jézus szavaiért. Visszaemlékszem szolgálatom kezdetére, 14 éven keresztül két kis faluban szolgáltam Szabolcs megyében, és egy alkalommal pontosan így jártunk, mint most ti, hogy a lelkipásztorotok beteg lett, a szomszéd faluban, Olcsóapátiban szintén beteg lett a lelkipásztor, és Olcsó és Olcsóapáti között ott folyik a szamos. Aztán az időjárás is hasonló volt a mostanihoz. Csónakkal vitt át engem a gyülekezet gondnoka, mert a komp nem működött, és az evező lapáttal tologatta a jégtáblákat. Az Úr Jézus szavaiért, hogy ott abban a kis pici templomban néhány testvérnek a szívéhez szóljon az Úr Jézus Krisztus. Milyen nagyszerű dolog az, kedves testvéreim, hogy van egy ilyen ígéretünk, mielőtt az Úr Jézus visszajön, az egész világon predikáltatik az evangélium. Hirdettetik Jézus Krisztusnak a beszéde. Drága beszéd ez. Aranyára van. Nem könnyű beszéd. Nem biztos, hogy a mai bizonyságtétel úgy fog itt elhangzani közöttetek, hogy arra gondolhattok majd, hogy milyen barátságosan beszélt hozzátok a vendéglelki pásztor. Mert bizony, hogyha végig kísérjük ennek az ige szakasznak a gondolatait, nem véletlenül mondja kétszer egymás után, ami megváltónk az ő hallgatóinak, hogy sőt, mondom nektek. Ezután a sőt, mondom nektek kifejezés után szörnyű ítéletet hallunk. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsajda, te is, Kapernaum, mit gondoltok ti magatokról? Azt hiszitek, hogy minden rendben van? Hát, kedves testvéreim, az ige első gondolatában nézzük csak ezt a kétszeres, sőt, mondom nektek kifejezést. Az első üzenet Jézus szavai a bezárt városokról. A második üzenet Jézus szavai a nyitott szívűekért, és a mai napon a harmadik üzenet, Jézus szava hív téged. Nézzük először az első gondolatot. Jézus szavai a bezárt városokról. Nem egy valakiről, kettőről, tízről beszél Isten fia, hanem hatalmas, előkelő, abban az időben gyönyörű városokról. Olyan félelmetes hitbeli elesettséggel találkozunk ebben a három városban, ami elképesztő félelmetes. Hogyha most országokra tekintünk, arra is visszaemlékszem, hogy a kommunizmus idején megkaptuk a reformátusok lapját, és találtunk egy címet, egy kérdőjellel a végén, Az első ateista állam Albánia. Aztán nyilván oka volt a kérdőjelnek, oda is viszik az evangéliumot. És eltelt jó pár esztendő, és most talán néhány évvel ezelőtt találkozunk egy másik ilyen furcsa kifejezéssel, Európa legistentelenebb országa, Csehország. Szeretném elmondani ti nektek, hogy közel vagyunk hozzájuk a statisztikában. De térjünk csak vissza a városokhoz. Mi a baj ezekkel a városokkal? Miért feddi őket az Úr? Nem viselkednek rendesen? Sok gonoszságot követnek el? Új hegyre lehet szedni a bűneiket? Az Úr tömöríti, összegzi, azt mondja ezekről a városokról, a baj nagyon kézzelfogható, mert nem tértek meg. Mert nem tértek meg. Ott van egymás mellett a Genezáreti tónak a északi partján ez a három város, és arról ismerős, hogy nagyon, de nagyon sokat megfordult ezekben a városokban az Úr Jézus. Sok-sok csodát tett. Kapernaumról egyenesen azt halljuk, úgy írja Isten igéje, hogy az Úr oda hazament. Mindent megtett ezekért a városokért. És tudjátok, a legnagyobb baj az volt ezekkel a városokkal, hogy nem tértek meg. Helye volna vendéglelki pásztornak így hirdetni köztetek Isten igéjét. De boldog lenne az én szívem, hogyha a Pest Erzsébet központi gyülekezetben, és ti, akik ma eljöttetek, mindannyian belülre, a szívetekhez így felelnétek ezen a délelőttön. Itt ezt nem kell predikálni, mert az én szívem az Úr Jézus Krisztusé, akkor minden rendben van. De ha még sincs így, szeretett testvéreim, a városokban lakók vannak. A városokban emberek vannak. Nem csak úgy értékeljük a dolgot az Úr Jézus szavai szerint, hogy ez a város, ez az ország nem tért meg, hanem a benne levő emberek nem tértek meg. Tudjátok, testvéreim, hogy különleges az, hogy erre abszolút biztos választ adhatok mindannyian, nem nekem, magatoknak. Aki a szívét odaadta az Úr Jézusnak, tudja, hogy ő döntött mellette. Aki pedig nem adta oda a szívét, nem tért meg. És Kapernaummal, Bétsajdánval, és még sok más várossal is ez a baj, hogy nem tért meg. De hát milyen is az a helyzet, amikor egy ige hallgató, egy templomban megforduló testvér nem tért meg? Vagy milyen jelzései lehetnek egy ilyen állapotnak? Hadd mondjak erre egy velem megtörtént eseményt. A szabótelepi gyülekezetbe egy kedves vendég érkezett nagyon messziről, és hát amikor vége volt az istentiszteletnek, 80 év körüli néni volt, szóba elegyedtünk, elkezdtünk beszélgetni, és hát azt mondja én nekem ez a néni, hogy tetszik tudni, mi nálunk a lelkipásztor olyan gyönyörűen tudja mondani azt, hogy kegyelem néktek és békesség, mint egy színész. Még a haja is göndör. Azután ez a néni elkezdte mondani, hogy hát ott az ő gyülekezetében, meg az ő szomszédjában az ilyen gonosztevő, meg olyan gonosztevő és egyebek. Hát testvéreim, ez a néni 80 éves koráig, gyerekkorától hallgatta az Isten igéjét, de nem tért meg. Ez a baj vele. Ez a baj ő vele, hogy nem tért meg. És nem feltétlenül ugyanezt a mintát éljük meg, éli meg az, aki a gyülekezetbe eljön, és nem tért meg, hanem az ördögnek számtalan variációja van, hogy közömbössé tegye az emberek szívét. Szeretnénk azt is megkérdezni, hogy a megtérésben segítenek-e a csodák? Mert ebben a három városban, mint említettem, sok csodát tett az Úr Jézus. És az a válaszunk, hogy nem segítenek. Máshol sem segítenek. Ma sem segítenek. Lehetnek keresztény színezetű közösségek, ahol ki van írva, hogy tessenek ide jönni, mert itt meg lehet gyógyulni. És tessenek mi hozzánk jönni, mert itt hétről hétre csodák történnek. És a megtérésben nem segít. Nem segít. Maga az Úr Jézus mondja, hogy hát itt a ti városaitokban voltak a legtöbb csodáim, és mégsem tértetek meg. Olvasunk az igében egy 18 éve meggörnyedt asszonyról, akit az Úr Jézus szombatnapon gyógyított meg, és a zsinagóga fő nagyon megharagudott. Azt mondta a város lakóinak, hogy van a hétnek a többi napja, azon gyertek és gyógyítassátok magatokat, ne szombaton. És az Úr Jézus megintette ezt a zsinagóga főt, hogy hát ezt az Ábrahám leányát nem kellett meggyógyítani, eloldani szombatnapon. Hát szombaton megitatjátok az állataitokat. Azt is eloldjátok. Hát nem kellett eloldani ezt az Ábrahám leányát. Azután ugyancsak Bétsajda és Kapernaum városa van említve Isten igéjében, amikor az Úr Jézus a tengeren jár. Mondhatnám úgy is, hogy oda köt ki. Aztán az van feljegyezve Márk evangélistánál, hogy nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Előtte történt a kenyércsoda, az 5000 embernek a megvendégelése. Kik nem okultak? Az Úr Jézus tanítványai. Mert a szívük még kemény volt. Hányféleképpen volt kemény a tanítványoknak a szíve, míg majd az Úr elküldte az ő szent lelkét, pünköstkor, és kőszív helyett hússzívet kaptak ezek az emberek. És aztán János kivételével mindannyian meghaltak az Úr Jézusért. Milyen más, amikor valaki kinyitja a szívét Isten fia előtt. Ezt az első nehéz részt legyünk túl a nehezén. Azzal szeretném lezárni, testvéreim, hogy ezek a városok az ítélet napja felé mennek. Le van írva ebben az igében, hogy jön az ítélet. Sőt, egyenesen azt is megtaláljuk, hogy az ítélet mérhető. Azt halljuk, hogy például Sodomának könnyebb dolga lesz az ítélet napján, mint Kapernaumnak. Hát nem elgondolkoztató? Sodomáról tudunk a legtöbbet. Majdnem azt hiszem mindannyian egy elferdült életszemlélet volt ebben a városban. Budapesten is szokott lenni nyári időben ilyen úgynevezett felvonulás. Sodomának könnyebb dolga lesz az ítélet napján, mint Kapernaumnak, amelyik felmagasztalta magát, amelyik azt hitte, hogy ő vele minden rendben van, hogy neki semmiféle változásra nincsen szükség. Szeretett testvéreim, én vendégként hirdetem köztetek azt, hogy két dolog mellett szokott elmenni a templomos református emberek nagy többsége. Az Úr Jézus megtérésre hívása és az ítélet mellett. A megtéréssel, ha valaki szívéig engedi az evangéliumot, és nem akar megtérni, akkor azt mondja, hogy majd. Majd, mint ahogyan a gazdag ifjú elment, és elborult az arca, mert nagy vagyona volt. Az ítélet dolgában pedig azt mondjuk, nem tudjuk mi az. Akik most hát a vádlottak padján vannak a vörös iszap katasztrófa dolgában, nagyon gazdag emberek. Pár évvel ezelőtt, amikor a minimális rendszabályokat sem tartották be, egyel nem gondoltak, hogy lesz ítélet. És lesz ítélet. És lehet, hogy oda a gazdagság. És lehet, hogy aztán nekünk jobb dolgunk van itt az Úr templomában, mint azoknak a nagyon előkelős gazdag embereknek. De ne őrájuk gondoljunk most, hanem én a szót szeretném aláhúzni. Lesz ítélet, testvéreim. És akit az Úr Jézus vére betakar, annak az embernek az ítélete felmentő ítélet lesz. Jó ezt elfogadnunk. Azután rövidebben szeretnék szólni a második és harmadik gondolatról. Jézus szavai a nyitott szívűekért. Nézzétek csak, hogy megszólalt Jézus, és azt mondta, magasztallak, Atyám. Kikért magasztalja? Az Úr az ő Atyát, a gyerekekért, az aranyos szép kis gyerekekért, akiknek a szíve nyitva van az evangélium előtt. Olyan sok mindent nem tudnak a Bibliából, de mégis nyitva van a szívük. Nekem nagyon mulatságos dolgaim vannak a hittan foglalkozáson, a gyerekekkel az óvodában. Az egyik óvodában, amikor elkezdtem mondani a gyerekeknek az Úr Jézus megkísértése történetét, hát mondom, hogy gyerekek, nem csak kenyérrel él az ember, és aztán mondanám, hogy Isten igéjével is, de közben szólt egy kislány, mondom, nem csak kenyérrel él az ember, és akkor így szól, egy kis levessel is. Hát, mi ennek az üzenete? Velem van, velem gondolkozik. A hatodik osztályos gyermek az iskolában nem, neki az már teher. Az oldás, egyszer megkérdeztem, amikor kimaradt egy hittan foglalkozás, hol voltál a múltkor? Vártunk téged. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus a gyermekekért magasztalja az Atyát, és nekünk mondja, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Van ebben a mondatban valami? Figyeltétek? Ha meg nem tértek. Mi baj volt ezekkel a városokkal? Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek. És végezetül, szeretett testvéreim, az ige harmadik üzenetében hadd mondjam el ti nektek azt, hogy Jézus szava hív benneteket. Hív téged, hív engem. Gyere csak Jézushoz, úgy, ahogy vagy. Most a Zákeus történetét dolgozza fel 6 napon át egy olyan kis újonnan kiadott könyv, a Cseri Kálmán írta, a Kegyelem harmatja című könyv. És abban megemlíti, hogy Zákeusnak úgy kellett menni, ahogy volt. Nem szaladhatott előre kitakarítani a házát. És gyere csak te is. Gyere testvérem, az Úr Jézushoz úgy, ahogy vagy. Amiben vagy. Amilyen teherrel kell jönnöd. Valahogy úgy van ez, testvéreim, mert Isten igéjét ezen a részen az iga problémájáról beszél. vegyétek fel az én igámat. Igát mindenki hord, de nem mindegy, hogy kirakja ránk. Bizony, mi egymásra rakjuk az igáknak a terhét. Emlékezzünk csak arra, hogy amikor Izsák megáldja az ő fiait, megáldja nagyon gazdagon Jákobot, Csele elvette a testvérétől, Ézsaunak pedig azt mondja, hogy fegyvered éltet, öcsédet szolgálod, de ha neki feszülsz, letöröd igáját a nyakadról. Kinek az igája van a nyakadon? Lehet, hogy a vér szerinti testvéredé, édesapádé, gyermekedé, nagyapádé, a munkahelyeden a főnöködé. Te vagy a főnök, és a beosztott tette a nyakadra az igát. Ki teszi a nyakadra az igát? Az Úr Jézus nem teszi. Azt mondja, hogy vedd fel. Ha úgy gondolod, vedd fel. Vegyétek fel az én igámat, és akkor én megígérek nagy dolgokat nektek. Nézzétek csak, hogy az Úr Jézus miket ígér azoknak, akik önszántukból, saját döntésük alapján felveszik az ő igáját. Azt mondja, hogy megnyugvást ad. Azt mondja, hogy boldogságot kínál. Az én igám boldogító. Károli szerint gyönyörűséges. Azt mondja, hogy az én terhem könnyű, hordozhatóvá teszi az igát. Semmi baj nincs, se a munkánkkal, se a mindennapi életünkkel, tudjuk hordozni. Ha van erőnk hozzá, ha van jó kedvünk hozzá, ha derű van a szívünkben, nem baj a munkának a terhe. Ez mind jó dolog, de az Úr teszi könnyűvé. Próbáld csak ki. Próbáld ki, testvérem. Vedd fel az Úr igáját. Ez egyfajta hitet igényel tőlünk. Ábrahámról olvassuk a római levélben, azt mondja Pál apostol, hogy Ábrahám így élte meg a hitét, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Amit az ember ígér, nem biztos, hogy meg tudja tenni. Van, amikor nem is akarja megtenni. Ígérettel tele van a padlás. De nem az Úr ígéretével. Amit Isten ígér, meg is tudja tenni. Bátorítalak benneteket, testvéreim. Jöjjetek Jézushoz. Ő szeret benneteket. Engem is szeret. Amen. Szeretett testvéreim, az elmúlt héten szomorú szívvel álltunk meg Ravatal mellett. Nagy Ferenc szeretett testvérünk 53. esztendejében hunyt el. Az Úr szent lelke vigasztalja a gyászban járó családtagokat. Imádkozzunk! Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy a kegyelem napja, a mai nap magadhoz szívsz, és egymáshoz is, hogy te neked gyermekeid, egymásnak testvérei lehessünk. Tedd boldoggá a mi szívünket, hogy felismerjük, milyen jó veled egyúton járni, rád hallgatni, téged követni, téged nagyon szeretni. Olyan jó, hogy biztosítasz bennünket a te hibátlan, tökéletes szeretetedről, a bűnbocsánatról, arról a sok-sok áldásról, ami a te kezedből fakadhat, amit mi egymásnak csak úgy adhatunk, először tőled vettük. Köszönjük, hogy ebben a nagy télben is gondoltál ránk, erőt adtál ezen a délelőttön, hogy nevedben összegyülekezhessünk ezen a helyen, hogy téged szívből imádhassunk, mert Úr és Király vagy, legyőzted a halálnak az erejét, megtörted ott a kereszten. A legnehezebb iga a te válladon volt, a világ bűnét hordoztad, a miénket is. Köszönjük, hogy most hazamehetünk azzal, hogy te nem haragszol, hogy te a mi bűneinkre bocsánatot adsz, hogy magadhoz gyűjtesz bennünket. Légy segítségül, légy áldásul azokon a helyeken, ahol megfordulunk, ahol szavadat hirdethetjük. Köszönjük, hogy a te szavadban élet van, vigasztalás, bátorítás. Ezért kérünk is, hogy vigasztaló szent lelkeddel vedd körül a gyászban járó testvéreinket, szomorú családtagokat, akik vesztesnek érzik magukat, hogy benned nyertesek legyenek. Köszönjük a te kegyelmedet, amelyel őket is hordozod. És kérünk a te áldásodért az itt levő közösségre, gyülekezetre, különösen is kérünk, hogy gyógyító szereteteddel vedd körül a közösség lelkipásztorát, áld meg családját, add, hogy örömmel meggyógyultan szolgálhasson te nevedben, te dicsőségedre. És köszönjük, hogy most itt lehettünk, kísérj bennünket ez egész napon át, a te szent lelked vezetése legyen a miénk. Hallgass meg könyörgésünkben, édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és gondnok testvérünktől hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm Bőzsöny János statisztelt urat, a szomszédos Szabó-Tervi Református Egyházközség lelkipásztorát. Kívánjuk Isten áldását munkájára, egész családjára, és templomépítő álmukra, vágyukra. Megköszönjük, hogy az utolsó pillanatban elfogadta lelkipásztorunk fölkérését, aki tegnapra lázas beteg lett. Hirdetem a reformátusok lapját, az iaterjesztést, tessenek vele élni a jobb kezünk felől lévő bejáratnál a nagyterem részben. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat hirdetem, kedden délő 10 órakor asszonyórát tartunk, este 6 órakor férfi bibliaórát, szerdán 7 órakor kuduspróbánk van, csütörtökön délő 10-kor gyülekezeti bibliaóra, este 6-kor a kisifi bibliaórája, pénteken 5-kor kezdődik a mini-ifi, 6-kor a nagy-ifi bibliórája. Szombaton délőtt 10-kor már lesz konfirmandus előkészítő óránk. Vasárnap 10-kor istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet, és 12:30-kor a kódusunk próbál. Istentisztelet után majd jövő héten a konfirmandusoknak és szüleiknek lesz megbeszélés. 2012. február 18-án szombaton jótékonysági bárt rendezünk a Csili Művelődési Központ nagytermében. Este 6 órai kezdettel. Jegyek Váj Nagy Katalinnál vásárolhatók 3500 forintos áron. Ez az ár tartalmazza a műsort és a vacsorát is. Megjelenés az alkalmaz illő öltözetben. Fővédnökünk gróf Betlehem István lesz. Felhívnak gyermekeink, ifjaink és felnőtteink, kórusunk és zenekarunk is. Valamint két vendégművész is várhatóan. Hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait és mindenkit. Jótékonysági bár célja egy gyülekezeti konferencia és pihenőközpont vétele, illetve kialakítása. Most istentisztelet után a gyermekcsoportokat várjuk a gyülekezeti nagyterem felső részén az emeleten próbára. Takaró Mihály és Takaró Monika hittancsoportjairól van szó, így rögtön az istentisztelet után találkozzanak az emeleti nagyteremben egy rövid próbára. Köszönöm szépen.
A 300. dicséretünk 3. és 4. verseit. 300. dicséret 3. verse így kezdődik: Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.